jó újból itthon lenni. Hihetetlen jó volt. Szerdán majd, kérnénk szépen egy kis fényt ide a színpadra, szerdán majd lesz élménybeszámoló, hogyha tudtok, gyertek, képekkel, meg történetekkel, meg minden, bizonságokkal, kis üzenetekkel, amiket Isten itt tanított nekünk ez alatt az út alatt. Izraelben voltunk, főként Jeruzsálemben, és hát a kulcshelyeket néztük meg, Getsemáné kertje, az olajfák hegye, Jézusnak a sírja, a Via Dolorosa, legalábbis amit ma mondanak Via Dolorosának, mert volt olyan időszak, amikor 6 meg 7 Via Dolorosa is volt. Minden egyház kijelölte magának, és aztán nem tudom, pár száz évvel ezelőtt tesznek, hogy ennek vége, nincs több, egy lesz. Na, és, de voltunk a Holtengernél, voltunk Engedinél, ahol Dávid király bujkált Saul elől a barlangokba. Na, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt. Nagyon-nagyon jó volt. Szuper volt, nagyon élveztük. Bedöltünk az ágyba este 8-kor mindig, vagy mit? Ja nem, este 8-kor még volt áhítat, meg ilyen esti összejövetel a csoporttal. Voltunk 22-en. És hát vegyes társaság volt, finnek, svédek, amerikaiak, meg magyarok. És ott van egy lelki pásztor, a Ben Turkia, Benjamin Turkia. Ő az, aki ott kint dolgozik, kint él, már 20 éve ő zsidó, úgy települtek vissza a feleségével Izraelbe, és ott dolgozik, ott élnek állampolgárok. Na, úgyhogy lesz mit mesélni. Lesz mit mesélni. Nagyon jó helyen voltunk, nagyon jó volt a szállás. Ugye, ami az ilyen helyeken nekem a legjobban tetszik, az találjátok ki, hogy mi. A kaja, kérem szépen. És, ja, hát bődületes volt. Bődületes. Tehát, mondjuk a saláták annyira nem hoztak izgalomba. De abban bőven volt, tehát mediterrán ország, tehát nyilván ilyen saláta, olyan saláta, amolyan saláta, de rengetegféle finom hús volt. Nem tudom, tehát csak jó volt. Bementél ezt. Reggelire nem volt hús. Ez szomorúan konstatáltam az első reggel, amikor ott voltunk. Nem, hogy csak sajtok voltak. Mindenféle jó sajt, meg mit tudom én, úgyhogy nagyon-nagyon finom volt, nagyon jó volt. Remélem, hogy elindult a nyártermelésetek. Nekem igen, vacsoraidő van. Ja, úgyhogy, na, figyeljetek. A mai üzenet, ezt János evangéliumát fogjuk megnézni, az első fejezetet. Nem tudom, hogy a jegyzetbe beleírtam-e az igerészt, de ha nem, akkor írjátok bele, és aztán majd olvasgatni tudjátok. De ki lesz majd vetítve, és együtt tudjuk olvasni majd. De igazából, tehát amit csináltam itt most az előbb, az nektek, hogy így egy kicsit az élményeimet így megvillantottam nektek. És beszéltem egy kicsit arról, hogy milyen jó volt, meg milyen jól éreztem magam, akár azzal kapcsolatosan, hogy mit láttunk, vagy mit hallottunk, mit éreztünk, mit érintettünk, meg azt, hogy mit ettünk, sokféle módon. De igazából bemutattam azt, hogy mit hívunk mi evangelizációnak. Mi az, amikor valami olyasmiről beszélsz, amit szeretsz. Amikor olyasmiről beszélsz, amit személyesen megtapasztaltál, és mit tudom én, most körülbelül 2 percet beszéltem róla, hogy mi az, amit megtapasztaltam, nem? 2 percet, és persze lehet, hogy nem kellett volna beszéljek, és megkérdezem tőletek azt, hogy egyébként szeretnétek ti is elmenni oda? Vagy szeretnétek, tudod, akár azokat a helyi látványosságokat látni, vagy azokat a helyi ételeket enni? Lehet, hogy anélkül is azt mondanád rá, hogy persze, mikor indulunk. De lehet, hogy mivel beszéltem róla, felkeltettem benned az érdeklődést. Na, de hogy tehát arra vagyunk elhívva, hívő emberek, hogy beszéljünk. Beszéljünk arról, aki megváltott bennünket, akiről énekeltünk. Beszéljünk arról, aki ránk talált. És ezt hívjuk evangelizációnak. Lehet, hogy ez a szó, hogy evangelizáció, ez elrettent, vagy bezárja az agyat, bezárja az elmét, bezárja a gondolkodást, innentől kezdve nem is figyelsz arra, hogy mit mondok, mert na, adjál békén, evangelizáció, miről beszélsz. De figyeljetek, hívő emberekként, Jézus követőkként erre vagyunk elhívva. Van egy nagy küldetésünk. Jézus küldött bennünket, tanítványokat, hogy menjünk, és tegyünk tanítványokká népeket. És ezt kell tegyük a falakon kívül. És egyébként az ételgyűjtés ennek egy része. Lehet, hogy most az erőforrás gyűjtése, de aztán ezeket az ételeket szeretnénk arra használni, hogy megáldjunk embereket, megáldjunk családokat, és leleplezzük Isten törődését és szeretetét számukra. És ezáltal bemutassuk az evangéliumot, és hogyha Isten adja a lehetőséget, akkor még beszélünk is róla. De hogy erre vagyunk elhívva, tehát Jézus elküldött bennünket ebben a világban, hogy tegyünk bizonyságot. Tegyünk bizonyságot. Ja, úgyhogy egyébként tesszük, nem? Tehát ha valami tetszik, ha látsz egy filmet, vagy megnézem moziba egy filmet, vagy tetszik valami, egy autó, vagy nem tudom mi, vagy vannak itt Facebook rajongók, köztük vagyok én is, nem rajongó vagyok, hanem felhasználó, de ott van egy olyan gomb, hogy megosztás, hát megosztunk dolgokat, nem? Tehát olyasmit osztunk meg, amivel vagy egyetértünk, vagy tetszik, vagy valami érzést felkeltett bennünk, és szeretnénk, hogy mások is részesüljenek benne. És erről szól igazából, tehát nem kéne gondot okozni nekünk, Jézus követőknek az, hogy olyas valakiről beszéljünk, aki a barátunk, és aki megmentett bennünket valami szörnyű dologtól. És erről szeretnék beszélni, és a keresztény ateista sorozat utolsó részében vagyunk, ugye egy kis ismétlés, mit jelent az, hogy keresztény ateista, de kiírtam a táblára, mehet még egyet. Azt mondja magára, hogy hisz Istenben, de úgy él, mintha nem létezne. Ilyen a keresztény ateista. Tehát azt mondja magára, hogy hisz Istenben, de úgy él, mintha nem létezne. És én nem akarom azt, és ezért beszélünk erről, nem akarom, hogy keresztény ateista légy. Egyikünk se. Én se, és te se. És ezért beszélünk róla. És azt sem akarom, hogy egy keresztény ateista gyülekezet legyünk, aki arról beszél hétről hétre, hogy hiszünk Istenben, de úgy élünk, és úgy teszünk itt a környezetünkben, mintha Isten nem is létezne. És ezért van ez a sorozat. És szerintem ezt nem akarja egyikünk se, igaz? Ja, nem akarjuk. Nem akarunk keresztény ateisták lenni. És az a vicces az egészben, hogy a szánkkal még meg is valljuk, hogy hiszünk Istenben, megvalljuk a szánkkal, hogy igen, a Biblia igaz, még azt is hiszük, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten, az életét adta értünk, sőt, ez a kereszthalál, ez kibékített, tehát hisszük azt is, hogy kibékített bennünket Istennel, Jézusnak a halála a kereszten, az hozta az ember számára békességet, és még ezt is hisszük. Legtöbbünk azt mondja erre, hogy igen, ha fölteszem a kérdést, igen, kibékített Jézus a kereszten, Istennel? Igen, ámen. Némelyik még azt is mondja, halleluja. Hogyne, persze. És még azt is hisszük, hogyha van rokonunk, barátunk, ismerősünk, és Krisztus nélkül él, akkor a pokolba megy, még ezt is hisszük. Tehát ha megkérdezem, akkor még erre is azt mondjuk, hogy igen, ámen. Sőt, még azzal is egyetértenénk, hogy az embereknek hallaniuk kell ezt az örömhírt, hallaniuk kell Jézus haláláról, ahhoz, hogy megmeneküljenek. Még ezzel is egyetértünk. De amikor személyesen jön egy helyzet, amikor személyesen ki vagyunk hívva, hogy ugyan már beszéljünk Jézusról az életünkben valakinek, aki ott van a környezetünkben. Tehát, hogy tegyünk valamit ezt illetően, akkor történik valami belül. Egy ilyen úgy görcsbe rándul a gyomrom, és hát lehet, hogy nem az én ajándékom ez az evangelizáció. Közben minden elegyetértek. És figyelj, az a helyzet, Nem számít, hogy az ajándékod-e vagy sem. Tök mindegy. Nem számít. Ez az elhívásod. Nekem is, és neked is. Mindegy, hogy van rá ajándékod, vagy nem. Erre lettünk elhívva. Ez egy küldetés számunkra. Hogy beszéljünk valamiről, valakiről, akit szeretünk. Olyas valakinek, aki nem is ismeri. Bemutatom a barátomat. Tudod, mikor társaságban vagy. És ott van egy helyzet, nem ismersz valakit, de ott van a barátod vele, és akkor hárman beszélgettek, becsatlakozol, és aztán utána eljössz, és hogy hát, milyen bunkó, be sem mutatott a barátjának. Nem? Tehát csak ilyen csillagkapcsolással van a beszélgetés, mert nem tudok hozzá kapcsolódni, mert nem is ismerem, mert ő, aki a közös ismerősünk, be sem mutatott neki. De ilyen természet, tehát hadd mutassam be a barátomat. Pityut. Szevasz, Pityu, Balázs vagyok. Ennyi. És találkoztunk, és összeismerkedtünk. És innentől kezdve már tudunk hármasban beszélgetni. De tehát ugyanilyen természetesnek kell lenni annak, hogy beszélünk, hogy bemutatjuk Jézust. Hogy mi történik a másik szívében, a másik oldalon, az mindegy. De ha Isten ad egy lehetőséget, akkor mutassuk be bátran. Úgyhogy három kérdés van ebben az üzenetben, három kérdést fogunk feltenni ezzel kapcsolatosan, és megnézzük János evangéliumát, mert ezt a három kérdést ezt le kell tisztázni mindenképpen. Az első kérdésünk az ez. Mikor találkoztál te Jézussal? Tehát ezt le kell tisztázni mindenek előtt. Mikor találkoztál Jézussal? Én nem azt kérdezem, hogy mikor kereszteltek meg, nem azt kérdezem, hogy mikor első áldoztál, nem azt kérdezem, hogy mikor konfirmáltál, vagy bérmálkoztál, nem ilyesmit kérdezek, nem azt kérdezem, hogy mikor végeztél egy alfa kurzust, vagy valami, ami a kereszténységgel kapcsolatos bármilyen kurzus. Tehát nem vallási háttérről beszélek. Még arról sem, hogy mikor imádkoztál 3, 4, 5, 6, 7, 8 évesen, mert halálra rémisztett valaki a gyülekezetben a pokollal. És hát persze minden gyerek egyből Jézusnak adja az életét, ha megijed attól, hogy a pokolba megy. Tehát akarsz megtérni, Pistike? Vagy ott fogsz lángolni egy örökké valóságon keresztül a pokol. Megtérek. Ez nem igaz, meg nem valós megtérés. De így száz meg ezernyi gyereket meg lehet téríteni, úgymond, hogy jó, megijesztik őket. Nem erről szól a dolog. És nem is valós megtérés ez, vagy nem valós életmegváltoztatás. Nem. Amit én kérdezek, az, hogy mikor találkoztál Jézussal? Mikor találkoztál Jézussal? Mert én már 18 éve benne vagyok ebben a kereszténység dologban, és a leggyakoribb válasz ez, hogy hát nem is tudom. Nem tudom. Nem vagyok benne biztos, hogy találkoztam. Mikor találkoztam? Hát nem is tudom. Hozzászoktam, mert a szüleim hozzászoktattak, vagy mit tudom én, tehát hogyha olyan háttérben nőtt fel. Tudod, a gyerekeimnél lehet, hogy ez egy érdekes kérdés lesz majd. És tehát ők ebben a tudatban nőnek föl, de nekik is fontos kérdés lesz majd, hogy ők személyesen mikor találkoztak Jézussal. Nem az, hogy mikor hallottak itt, vagy mikor tanultak lenni Jézusról, hanem ők mikor, a szívükben, mikor találkoztak Jézussal. Ja. És furcsa az, hogy azt mondom magamról, hogy Jézus követi vagyok, de nem emlékszem rá igazán. Most nem azt mondom, hogy emlékezz pontos dátumra. Van, aki egyébként emlékszik rá, és pontos óra, perc és házszám. Nem erről beszélek. Hanem, mert én sem tudom a pontos dátumot, de emlékszem arra az estére. Előtte volt egy fél év, amikor volt hitem Istenben, De nem volt még találkozásom Jézussal, amikor én odaadtam volna az életemet az ő kezébe. De, ott, de azon az estén, amikor odaadtam a kezébe, akkor fordult meg minden. Akkor kapcsolódott föl bennem a lámpa, és akkor kaptam igazán életet tőle. Tehát kicserélődött a szívem azon az estén. Úgyhogy, ja, tehát fontos tudni. Ugye, mert mit tudom, fölteszem azt a kérdést, mikor házasodtál meg, akkor hülye válasz az, hogy hát nem is tudom. Balázs, mikor házasodtál meg? Hát nem is tudom. Mi házas vagyok? És aztán lemegyek, azt kapok két pofont az asszonytól, hogy mi az, hogy? Itt a nyoma. Ja, tehát, vagy mikor született a gyermeked? Hát nem is tudom. Van. Tehát ezek fontos események az életemben, és tudom, hogy mikor történtek. Tudom, hogy mikor születtek, tudom, hogy mikor házasodtam meg. Tehát ez fontos események. Ugyanígy a találkozásom Jézussal is egy fontos esemény. De nézzük meg, mit mond nekünk a Biblia. János evangélium, első fejezet, 35. verstől fogjuk olvasni. Figyelj, a következő napon bemerítő János két tanítványával együtt ismét ugyanott volt. Megint észrevette Jézust, amint ott járt kelt, és ezt mondta. Nézzétek! Ő az Isten báránya. Tehát ez Keresztelő János unoka testvére volt Jézusnak. Keresztelő János volt a nagy híres Istenember, úgy értem, hogy Istent követő ember, aki bemerített embereket, és hirdette a megtérést, stb. Stb. És aztán, amikor Jézus 30 éves lett, Jézus elment bemerítkezni Keresztelő Jánoshoz. És amikor Keresztelő János meglátta Jézust, akkor azt mondta, nézzétek! Felkiáltójában. Tehát nézzétek! Nézzétek! Ez Isten báránya. Íme az Isten báránya. Ő az Isten báránya. Oké, tehát amikor Jézus elment mellettük, ott volt, tehát János felkiált. Gyerekek, hát ő az Isten báránya. Most ez nekünk lehet, hogy nem jelent semmit, de számukra az Isten bárány az azt jelenti, hogy ő egy áldozat. Ő, tehát a zsidóknál, amikor kijöttek Egyiptomból, Isten kihozta őket Egyiptomból, a 400 éves fogságból, akkor az utolsó este, mielőtt kijöttek volna, oké, 400 évig fogságban voltak. És Isten felemelte Mózest, mint vezetőt, hogy hozd ki az én népemet ebből a rabszolgaságból. A fáraó nem akarta őket elengedni, kemény volt a szíve, ezért Isten adott 10 csapást, ez most nagyon zanzásított változat, adott 10 csapást, amiből a 10. csapás az volt, aki nem adott volna a 10-et, de hát folyamatosan megkeményítette a szívét a fáraó, nem engedte el. Akkor adok egy komolyabb csapást, akkor se engedte, akkor adok egy komolyabb csapást. És egészen jutottak a 10-ig, a 10. az volt, hogy az első szülöttek meghalnak az éjjel. Azon az éjjelen. Első szülött az állatok közül, és első szülött az emberek közül. Egy bizonyos módon nem fognak meghalni, ha megölnek egy bárányt, és egy ártatlan fiatal bárányt, amit ők megesznek vacsorára, de vérével megkenik az ajtó félfát. És akkor jön a halál angyala, hogy elvegye az első szülötteket, de amelyik háznak az ajtó félfáján látja a vért, oda nem megy be, és nem fog meghalni. Ez volt a kimenekülésnek a módja. Most a zsidók közül mindenki megcsinálta. Sokan egyébként szerintem az egyiptomiak közül is. De hogy akkor sokan meghaltak. Állatok közül és emberek közül is. És azóta, onnantól kezdve ünneplik a zsidók a Páska ünnepet, ami ugyanaz, mint nekünk a húsvét. De itt kapcsolódik össze a zsidóknak a Páska ünnepe, a keresztények húsvétjával, mert ami a zsidóknak a bárány, ami megmentette őket, a számunkra Jézus, aki megmentett minket a halál angyalától. Oké, és keresztelő János itt összeköti a kettőt számukra. Azt mondja, hogy itt az Isten báránya. Tehát ők értették, hogy miről van szó, mi meg csak pislogunk, hogy miről beszél ez. Mi az, hogy Isten báránya, ez egy ember. Egy ács, izmos, masszív ember. Jézus. Nem bárány. De hogy igen, ő az, aki elveszi a világ bűneit. Oké, tehát János kiabált. És tehát nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Tudnék erről sokat beszélni, mert sok mindent láttunk, hallottunk az elmúlt 5 napban, úgyhogy meg vagyok kísértve, hogy beszéljek ezekről, de nem fogunk, majd szerdán fogunk beszélni. De a lényeg az, hogy Jézus az Isten báránya, ő a helyettesítő áldozat. Ugye, mert egyébként miért kell helyettesítő áldozat az embernek? Azért, mert az első emberpár, Ádám és Éva, elfordult Istentől. Isten azt mondta, hogy mindent nektek adok ebben a kertben, amikor megteremtette a földet és az édenkertet. Minden fa tiétek, mindenről ehettek. Csak egyről nem. Tehát ez olyan, hogy beülsz egy 10 000 székes auditoriumba, egy előadóterembe, és csak azt mondják, hogy mindegyik székre ülhetsz, amelyiket csak szeretnéd. Ő próbált ki, lőd be, honnan látsz a legjobban, arra az egyre ne üljél rá. Hát kit érdekel? Persze, most kit érdekel az az egy. De őket? Hát persze, hogy ez a fának, annak a fának a gyümölcse volt a legédesebb számukra. Hát akkor csak kéne abból lenni. És ettek. Persze az ördög segített. Az ördög a hazugságokkal arra a fára hívta fel a figyelmet. Gyerekek, az a legjobb fa, azért mondta Isten, hogy arról egyél, arról ne egyél. Úgyhogy azt muszáj kipróbálni, nem, Isten valamitől megfoszt téged. Foglalkozz a 9999-e, az az egy a tuti, azt próbált ki. Ez volt ördög, rásegített, az ember fogékony volt rá, megtették, meghozták a döntésüket, és ezért az ember az Istentől elszakadt. És a büntetés ennek az elszakadásnak ez a halál volt. De Isten életre teremtette az embert. És nem azt mondta ennél az elfordulásnál, hogy a francba velük. Halljanak is meg. Csinálok újat, azok jobb lesznek. Azok javított széria. Ezt visszahívjuk, és a javított tutip szériát kidobjuk az emberből. Nem. Nem, azt mondta, hogy én őket fogom megmenteni. Úgy, ahogy vannak, hogy elfordultak tőlem, hogy elszúrták az egészet. Nem, én meg fogom őket menteni. És ez a megmenekítési terv volt Jézus. Hogy én elküldöm a fiamat közéjük. Olyan lesz, mint ők. A tuti helyről, a mennyből el fog jönni erre a nyomorult helyre. Gyermekként fog megszületni. A béna emberek gondozására bízom őket, de ő lesz majd, amikor felnő, ő lesz a megváltó. És ezért ő lesz a bárány. Mert Isten azt mondta, hogy akkor nem kell meghalni az embernek, ha egy tökéletes áldozat be lesz mutatva, mert akkor arra tudom rátenni a haragomat, minden haragot a bűn miatt nem az emberekre rakom, hanem őre, és ha egyszer valaki kifizette a büntetést, ha egyszer valakit elítéltünk, onnantól kezdve ez a bűn dolog le van rendezve. És ez történt, hogy Jézusra Isten minden haragja ráment. Leszette én rólam, leszette te rólad, minden ember bűnének a bűne miatti haragját levette Isten, és ráhelyezte Jézusra. És Jézus meghalt azokkal a bűnökkel együtt. Tehát ő, mint egy áldozat, elvitte ezt a haragot. És innentől kezdve, tehát ezért hatalmas mondat ez, hogy íme az Isten báránya. Ez egy hatalmas mondat. Egy megmentő mondat minden ember számára. Mert Jézus volt a helyettesítő áldozat. És az emberek várták. Várták. Az akkori zsidó emberek várták ezt az áldozatot. A messiást. Ma is várják, csak nem tudják, hogy az Jézus. És mindenféle más mentesítő eszközökkel próbálják mentesíteni a gondjaikat, a terheiket. És könnyítenek magukon. Ezzel, azzal, amazzal. Szenvedélyekkel, függőségekkel, kapcsolatokkal, és mindenféle dologgal próbálják megmenteni magukat. De nem működik, mert egy valaki van, aki képes megszabadítani és megkönnyíteni. Az Jézus Krisztus, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Semmi más nem tudja kezelni az életemben bűneimet. Csak Jézus. Oké, ezért volt egy hatalmas mondat ez, hogy János Jézusra mutatott, és azt mondta, hogy ő az Isten báránya. Na azt nézzétek, gyerekek, ott van az Isten bárány. Róla beszéltem végig, ezzel azt mondja János. Őről beszéltem végig. Ő miatta vagyok itt, hogy őt vezessem, és őt mutassam be. És amikor meglátom, már hagyjatok engem békén, ott van a lényeg. Ezt csinálta János ezzel. Oké, és ez egyébként nekünk is, mint gyülekezetnek a dolgunk. Hogy rámutassunk Jézusra. Az emberek számára, hogy ő, Jézus. Tehát, hogy vezessük az embereket Jézushoz. Hogy Jézusban van egyedül szabadulása mindenkinek. Ja, úgyhogy a 37. vers, figyelj. Amikor ezt az a két tanítvány meghallotta, Jézus után indultak. Aki, tehát amint János azt mondta, hogy íme az Isten báránya, a két tanítvány, aki ott volt, azok elkezdték Jézust követni. Tehát eddig János is így, és mit csinál, és mit mond, és és rámutat Jézusot. Köszi, Janókám, szevasz, mi mentünk, és elkezdték Jézust követni. Rájöttek arra, hogy itt valaki, tényleg valaki nagyobb van, mint János volt. 38. vers. Jézus megfordult, látta, hogy követik, és megkérdezte tőlük. Na, mit akartok? Ők ezt kérdezték. Rabbi, hol laksz? Rabbi azt jelenti, mester, tanító. De, röhely a helyzet, érted? Tehát, látja, hogy követik, Jézus megfordul. Mit akartok? Hol laksz? Szerintem lányos zavarukban nem tudták, hogy mit kérdezzenek, nem tudom. Tehát ilyen... Tehát lehet, hogy valami teológus, lehet, hogy hónapokat tölteznek a tanulmányozása, hogy ez miért volt fontos kérdés. Azért volt, mert ezek a tanítványok már nagyon sokat gondolkoztak ezzel, hogy hol lakhat majd a... Nem. Egyszerűen csak zavarba voltak. Tehát mit akartak? Hol laksz? 39. vers. Gyertek velem, és meglátjátok, válaszolta Jézus. Azok ketten vele is mentek, és megnézték, hol lakik. Ennyi. Körülbelül délután 4 óra volt akkor, és aznap nála is maradtak. Oké, tehát Jézus válasza, tehát mi lányos zavarunkban, amikor úgy Isten elkezd munkálkodni a szívünkbe, és még lehet, hogy nem is tudjuk, hogy Isten munkálkodik, de mit tudom, én beszélek itt Istenről, és lehet, hogy valami ott mocorog belül, és lehet, hogy Isten éppen ezt kérdezi tőled ma, hogy mit akarsz. Benned meg van valami ilyen értelmetlen kérdés, hogy hol laksz Jézus? Vagy nem tudom, vagy miért piros a majom feneke? Vagy nem tudom, tehát milyen gyümölcsből készül a hupikék, törpike, fagyi a lakapel, nem tudom. Tehát van valami kis olyan, sok értelme nincs kérdés. De van, de azért van kérdés, de olyan sok értelme nincsen. És Jézus nem foglalkozik vele. Tehát nem kezdi el megmagyarázni, megteologizálni, valami fantasztikus, hatalmas, nagy választ adni az életed nagy kérdésére. Nem azt mondja, figyelj, gyere velem, nézd meg. Jöjj és lásd. Gyere, gyertek. Ez volt a válasz. Azt mondta, gyertek velem, és meglátjátok. Oké, tehát ha látni akarod, ha akarsz látni a kérdéseidre válaszokat, akkor gyere. Menjünk együtt. Gyere velem. Cserélj mindannyiunkat, Isten. Gyere velem. Ha akarsz válaszokat a kérdésedre, akkor gyere velem. Gyere velem. 40. vers. Ez a két tanítvány hallotta, amit János Jézusról mondott, és követték Jézust. Az egyikük András volt. Simon Péter testvére. Oké, tehát András volt az egyik, akinek azt mondta, hogy gyere, és nézd meg, hogy hol lakom. Tehát egy napot töltött vele már András, ezek szerint. Tehát itt a versek alapján. Tehát egy napot már töltött, és követte őt. Tehát találkozott Jézussal, egy napot vele töltött, és követte őt. Na, de kicsit összefoglalva a szituációt. Tehát János rámutat, ő az Isten báránya, ugye erről beszéltünk, hogy a gyülekezet is ezt teszi, mint közösség, vagy mi Jézus követők is segítünk, és embereknek rámutatunk Jézusra, hogy ő a válasz. Nem én, nem dolgok, nem más személyek, hanem ő a válasz. Ő a válasz. Ő a válasz. A történetben aztán két tanítvány megy, fölteszik a bugyut a kérdést, Jézusnak a válasza meg, gyere velem, azt lásd meg. Többet érsz, mint hogyha adok neked egy nagy leckét. Csak gyere. Gyere, és lásd meg. És megy egy napot, András ment egy napot vele, és követője lett. Úgyhogy Andrásnak is az a bizonysága, az a története, hogy hát nekem is volt egy nap, amikor találkoztam Jézussal. Ez volt az a nap. Oké. Lehet, hogy nem volt benne semmi extra abban a napban, de volt egy nap, amikor találkozott Jézussal. Ennyi. Úgyhogy mikor találkoztál Jézussal? Ha nem tudom, az nem jó válasz. Az azt hiszem, az sem egy jó válasz. Az, hogy találkoztam vele, de nem tudom mikor, az sem jó válasz. Mikor? Mikor? Mert ha többi fontos eseményre emlékszel az életedben, akkor erre is kell, hogy emlékezz. Legalább az időszak, legalább az a hónap, legalább az amikor tényleg odaadtad az életed Jézus kezébe. Oké, második kérdés. Kit mutattál be Jézusnak? Kit mutattál be Jézusnak? Személy szerint én azért beszélek sok hülyeségemről, meg ostobaságomról, hogy tudjátok azt, hogy én is olyan ügyefogyott vagyok, mint bárki más ezen a földön, oké? Ezt már nem mertem mondani, mint ti. De most mondtam. Hogy nem különbözünk. Én nem úgy beszélek itt soha hozzátok, mint aki, oké, egy kicsit följebb vagyok, de csak azért, hogy lássatok, de nem föntről beszélek lefelé. Tehát ezért szoktam elmondani olyan dolgokat, amikor ügyetlenkedek, bénázok, hülyeséget mondok, hülyeséget csinálok. Hogy ugyanazon a földön állunk, ugyanolyan képességekkel rendelkezünk, bénázunk, ügyetlenkedünk, szerencsétlenkedünk, oké? Egyébként az egyik legnagyobb gyengém nekem az, hogy eseményeket megjegyezzek. Tehát, és az a helyzet, hogy nem segít, ha felírom. Mert elfelejtem megnézni. Vagy elfelejtem, hova írjam föl. Oké, vagy mások nevét. Nehéz megjegyeznem. Egy idő után sikerül megjegyezni, de nehéz. Tehát sok ismétlés kell ahhoz, hogy emlékezzek. Sőt, igazából meg kell ismerjem azt. Tehát nekem az segít, akkor tudok emlékezni valakinek a nevére, ha megismertem egy kicsit. Ha egy picikét beszélgettem vele, kicsikét hallottam róla, a történetéről, hogy kicsoda ő, tehát ha egy kicsit megismertem. És figyeljetek, szerintem sokan talán azért nem tudják bemutatni Jézust másoknak, mert nem ismerik. Nem ismerik. Balukám, ez fájt. De figyelj, hogy tudsz bemutatni valakit egy másik személynek, ha nem ismered? Nem lehet. Viszont ha ismered, ha találkoztál vele, ha vannak tapasztalataid, ha vannak érzéseid vele, ha van, tehát van már egy életed, ha mentél vele, mert, tehát gyere velem és láss. Ha voltál vele, akkor már tudsz, be tudod őt mutatni. Akkor már be tudod mutatni. És akkor már miért ne beszélni másoknak róla? Mert ezt tettem egyébként András is, mert ez a találkozás, ez az egy nap annyira feltüzelte őt, hogy egy kicsit azt mondom, hogy becsavarodott. A 43. vers, bocsánat, 41. vers, azt mondja, András azonnal megkereste a testvérét, Simont. Aki tett András, ezután az egy nap után, azonnal megkereste a testvérét, Simont, és azt mondta neki, rátaláltunk a messiásra. A héber messiás szó görögül Krisztus, magyarul felkent. Oké, mi volt az első dolga neki, mikor találkozott Jézussal? Az első dolog. Tehát, hogy beszélt Jézusról, a találkozásról. 42. vers. Aztán András oda vezette Simon Pétert Jézushoz, aki ránézett, tehát Jézus ránézett Simon Péterre, és ezt mondta, te Simon vagy, Jóna fia, Kéfás lesz a neved. Na, rögtön volt egy keresztelő, átnevezte Simont. Aki a Kéfás, az azt jelenti, hogy Péter, kő. Aki, tehát András találkozott Jézussal, egy napot vele töltött, és rögtön, tehát azonnal, tehát annyira fel volt tüzelve, hogy oda vitte a testvérét Jézushoz. Tehát mit tett András? Oda vitte a testvérét Jézushoz. És ez az első mellékterméke a Jézussal való találkozásnak, hogy el akarja mondani, hogy kivel találkozott. Tehát ez egy természetes melléktermék. A megtalált emberek megtalálnak másokat. Tehát akit megtaláltak, az ismerős, nem? Erről szoktunk, az a mondatot sokszor el szoktuk mondani. Akit megtaláltak, az megtalál másokat. Tehát akit megtaláltak, az megtalál másokat. Tehát a megtalált ember, az nem lesz nyugodt. Hogy a környezete tele van olyan emberekkel, akik mennek a pokolba. Az nem nyugszik. Úgyhogy Andrásnak az első dolga az volt, hogy oda ment. De ki ez ment oda? Egy idegenhez az utcán? Leszólította? Molesztálta? Beleszólt az életébe? Hidegen? Nem. Nem. Oda ment Péterhez, a testvéréhez. Tök jó. Tök jó. Tehát oda ment valakihez, akivel már volt kapcsolata. Akit már ismert. Érted? Tehát például ott van a családtagod, aki nem ismeri Krisztust. Tehát, vagy ott van a főnököd, vagy ott van a munkatársad, vagy az osztálytársad, vagy a szomszédod. Nem véletlen az, hogy van velük kapcsolatod. Abszolút nem véletlen. Nem véletlen. Tehát sokan kérdezik hívők közül, hogy miért kell nekem itt dolgoznom? Miért? Azért, mert Isten sónak és világosságnak hívott el téged. Milyen jó lenne, hogyha... Ja, nem, ez volt egyszer, nagyon vicces volt. Azt mondja, képzeld el, Balú, az én munkahelyem, tehát olyan rossz a munkám, senki nem hívő. Mondom, halleluja. Fizetett missziós mező, hát... Persze ez nem azt jelenti, hogy nem dolgozol, és agyusztáld a kollégákat, meg ilyesmi. Nem. Ott a misszió az, hogy 120%-on pörögve dolgozol, és bemutatod azt, hogy te nem a főnöködnek, hanem Istennek dolgozol. És ezért oda teszed magad, amennyire csak bírod. És a kapcsolatok meg épülni fognak. De hogy... Ja, tehát sónak és világosságnak hívottál. Úgyhogy ez az első számú célunk itt a Földön, nekünk, Jézus követőknek, hogy só és világosság legyünk. Ezért vagy ott, ahol vagy. Nagyon könnyű kiállni a dugótérre, és leordítani az emberek fejét, hogy térjenek meg. Nagyon könnyű. nem kell kapcsolódni, nem kell beszélgetni senkivel, csak kiállsz, még egy táblát is kiraksz, menj hátul a pokol, meg mit tudom én, és akkor lehet ez a terrorista evangelizáció, én nem hiszek benne. Tehát nem, nem. Tehát én nem fogok a te barátaidnak, vagy ismerőségnek Jézusról beszélni, neked kell. Neked kell bemutatni. Egyetlen módon fogok Jézusról beszélni számukra, ha elhívod ide. És azt mondod, hogy jöjj és lásd, nézd meg, hogy én hová járok, én hol töltődöm fel. Gyere el velem. És akkor ebben az esetben tudok vele beszélni. Mármint, hogy beszélek Jézusról, és hallhatja. De amúgy... Ja, mi dolgunk. Nem véletlen, ahol vagyunk. Nem véletlen. Ja. Tehát az nem működik, hogy Balú, gyere be a kórházba, látogasd meg az idősapámat. Ez beszél neki Jézusról. Nem megyek. Nem megyek. Volt olyan eset, amikor egyébként elmentem. Volt olyan, a kis Lacinak az apukája. Mert ő nem tudott jönni, és pár napja volt hátra csak. És elmentem. De amúgy, de ő jött volna, és csak abban az esetben kért meg, mert ő nem tudott ott lenni. De, és megtért egyébként, és pár napra rá hazament. Tehát, hogy ezért nem szenvedett sokáig utána már, mert kész. A legfontosabb döntését akkor meghozta. Ja, úgyhogy már felesleges volt. Úgyhogy, de hogy... Ja, tehát... Nem. Tehát én nem én akarok beszélni. Ha te ismerőseid, a te barátaid, a te rokonaid, nem véletlen, hogy te ott vagy köztük. Mert te vagy a só, és te vagy a világosság. Ja. Nem lehet ráereszteni a pásztort. Ja. András sem eresztette rá. Egyiket se. Nem, oda vitte Jézushoz. Oda vitte. Oké? Hallottam egy ilyen megtérő imát. Egy Isten tiszteleten. Valami ilyen komoly ilyen sátánista póló volt a srácon, vagy itt, ami azt mondja, de ez volt a megtérő imája. És ez a srác szavai voltak. Uram, szart se érek. Így kezdte. És, de ha hajlandó vagy egy ilyen alakot megmenteni, mint én, akkor itt vagyok. Akkor itt vagyok. Akkor akarlak. És azt akarom, hogy gyere be az életembe. Ámen. Ennyi. Ennyi. És akik ezt hallották, egy részük azt mondta, hogy lehet ilyen szót mondani a gyülekezetbe? Hogy lehet ilyet mondani Istennek? Ilyen szót, így egy imában? Nem lehet. Dehogy is nem. Isten tisztelt végén majd megmutatom, hogy kell így imádkozni. Nem. Nem, de egy őszinte szív volt. Aki azt mondta, hogy itt vagyok. Egy ilyen alak. És hogyha egy ilyen alakot te el tudsz fogadni Isten, akkor akarom a dolgot. Ja, úgyhogy én miért rabolnám el a lehetőséget te előled? Aki bizonyságot tehet, bemutathatod Jézust azoknak, akiket ismersz. Sokkal hitelesebb lesz ez a bemutatás, mint egy vadidegentől, akinek az életét nem látják. Csak esetleg úgy mutatott be, mint a pásztor, úgyhogy még ellent se tud mondani, még kérdezni se tud, mert hát most ki fog vitatkozni egy pásztorral. Meg nem is látja az életemet. Tehát igazából nem volt tanúja semminek. De az emberek, akik körülötted vannak, azok... Ja. És egyébként itt válik veszélyessé a dolog, és ezért tesz az ember nehezen bizonyságot, nehezen mutatja be Jézust az embereknek, mert felvetődik ez. Balukám, de hát figyelj, mert ha én elkezdek beszélni ezeknek az ismerősöknek, rokonoknak, barátoknak Jézusról, akkor ők elkezdik nézni azt, hogy én hogyan élek. Igen. Igen. Pontosan. A nyakadat teheted rá, hogy ez így lesz. Pontosan. Minden, innentől kezdve minden mozdulatodat figyelni fogják. De meg kell valamit érts. A világ az nem attól fog megváltozni, hogy mit hiszek, mit hiszünk, és hogy hogyan viselkedünk. Nem ettől fog megváltozni. Jézus azt mondta, hogy a világ onnan ismeri meg, hogy mi őtőle vagyunk, hogy mi az ő tanítványai vagyunk, hogy mi az ő követői vagyunk, onnan ismeri meg, hogy mi szeretjük egymást. Mi? A gyülekezet. A kapcsolatok, a gyülekezeten belüli kapcsolatok, hogy mi szeretjük egymást. És nem onnan, hogy mennyi teológiai és tani ismeretünk van. A megváltásról, az efódról, meg a efotról, meg a színről, ja nem, az már más. Nem, a Szent Sátorról, meg a mit tudom én miről. Tehát nem. És hogy hány igeverset tudunk elmondani egy üzenet alatt az Isten tiszteleten, nem erről, nem innen fogják tudni. Nem arról, hogy hogyan szeretjük egymást. És emberek nem azt fogják nézni, amikor beszélsz Jézusról, utána nem azt fogják nézni, hogy te egy tökéletes életet élsz, hanem hogy van-e ott érték, van-e ott minőség. Ja. Úgyhogy András így volt ez utána, nap után, hogy ment vele, föltette a hülye kérdés, és Jézus azt mondta, Será, fütty, gyere velem, nézd meg. És ez a nap egy olyan nyomot hagyott az életében, hogy Jézus, meddig maradsz még itt? Olyan jó volt veled ez a nap, de várjál már, hozok valakit még. És szaladt Péterhez. És aztán maradok még nyugi. Jó, akkor várjál, hozom a tesómat. Hé, Péter, jönnöd kell! Találkoztam a messiással. Jó van, langzam, nyugi. Jövök. És hívta őt. És András nem ismerte a válaszokat. Tehát lehet, hogy útközben Péterre rakadt kérdést föltett neki, és mit tudom, hát én is azt kérdeztem tőle, hol lakik, azt normálisat nem tudott válaszolni, azt mondta, gyere, azt nézd meg. Ennyi kérdést tudtam föltenni neki, úgyhogy ne kérdezzél tőlem, hogy gyere, azt majd fölteszed neki a kérdéseidet. Oké, tehát András nem egy kiképzett teológus volt, aki mindenre tud választ, és pont ezért ő képes arra, hogy bemutassa Jézust másoknak. Nem, egy napja volt követője Jézusnak, és már tudta vinni a testvérét bemutatni neki, hogy hé, gyerek, nem semmi, kivel találkoztam. Tehát teljesen fel volt pörögve, mert a megtalált emberek megtalálnak másokat, és szeretnek megtalálni másokat. Ja. Na, oké, Balukám, ez mind szép és jó, de mondjuk egy kis bökkenő, mi van azokkal a gyülekezetekkel, akik azt mondják, hogy hát mi nem is vagyunk az a fajta gyülekezet, mi nem érünk el másokat, mi a mélységre megyünk, hogy mély üzenetek legyenek, meg mélység legyen, jó nagy mélység, gyökérség, mélyen tanulmányozzuk a Bibliát, nagyon mélyen, és annyira nagyon szeretjük egymást, meg minden. A probléma ezzel az, hogy ez nem biblikus kereszténység. Abszolút nem. Tehát nem látok egy példát sem arra, hogy azért jöttek volna össze a tanítványok, vagy a korai gyülekezetek, hogy magukról beszéljenek, hogy áldan arról beszéljük, hogy Jézus mit tett értük, és hogy jaj, de jó nekem, mert Jézus megváltott engem, jaj, de jó, mert a régiek elmúltak, és minden újjá, jaj, de nekem jó. És mellettül azt mondja, hogy nem, nekem jó. Nem, nekem jó. Nem, nekem jó. És aztán vitatkoznak, mert de nekem meg azt mondta Isten, hogy nekem meg azt mondta Isten. És akkor ezzel vannak elfoglalva. Önmagukkal, saját magukkal. A nagy mélységükbe. Ja. Közben kint az emberek, akik el vannak veszve, meg mehetnek a pokolba. De nekünk nagyon jó. Hú, jó van. Ja, és ne hozzunk be kintről olyan embereket, meg ilyen emberek, meg ilyen problémás emberek, mert elrontják a mi kis, jaj, de jól vagyok klubunkat. Kizökkentenek minket a, jaj, de jól vagyunk megszokott dolgainkból. És ha ők jönnek, akkor velük kell foglalkozni, és nem, jaj, de jó, velem foglalkozhatok. Megmanipuláltam a többieket, hogy ők meg velem foglalkozzanak. Úgyhogy nem, nem, ez nem biblikus kereszténység. Nem. Isten soha ilyet nem tett bele az írásba, soha. Tehát, Jézus sohasem tanított arról, hogy legyél baromi elfoglalt a keresztény dolgokkal, vagy a tette le a naptáradat keresztény elfoglaltságokkal. Minden nap valamit tegyél bele. Nem. Menj, sőt, ezt sem mondta, menj és izoláld el a gyermekeidet a világi gyermekektől, mert azok majd jó, megrontják őket. Nem. Egyébként pont azok lesznek a legrosszabb kölkök, akiket a keresztény szüleik izolálják mindenféle dologtól, ami ebben a világban van. Nem. Tehát találkozni kell velük, találkozniuk kell ebben a világban lévő dolgokkal, és kell, hogy kapjanak válaszokat ezekre a dolgokra. De hogy, tehát csak azt akarom mondani, hogy nem rólam szól a kereszténység. Amiről beszél Jézus a Bibliában, amit látunk Jézus életéből és a gyülekezet életéből, az, hogy ez ennek ki kell mennie. Önmagamon kívülre kell mennie. Ez nem rólam szól. Oké, ugrunk egy másik részre, Máté evangéliumára. Máté 4, 18-19. vers. Figyelj, amikor Jézus a galileai tó mellett járt, meglátott két testvért. Ez ugyanaz a sztori, csak egy másik szemtanú alapján, Máté alapján. Meglátott két testvért, Simont, akit Péternek is neveztek, és Andrást, akik éppen a hálójukat vetették a tóba, ugyanis halászok voltak. Nem ugyanaz a sztori, mert itt már együtt vannak, meg együtt követik. Tehát itt már találkozott mindegyik külön-külön. Ugyanis halászok voltak. Jézus szólt nekik, na, srácok, gyertek velem. Gyertek velem, hogy jó, mély, teológiai ige tanulmányozást végezzünk. Ugye, ezt írja. És közben elhanyagoljuk azokat, akiknek szükségük van Jézusra, akiket majd meghalok. Nem. Nem ezt mondta. Azt mondta, gyertek velem, és én majd másféle halásszá teszlek titeket. Halak helyett embereket fogtok összegyűjteni. Magyarul, tehát ha követsz engem, akkor az azzal fog járni, hogy te is azon fogsz munkálkodni, amin én, Jézus, hogy embereket fogsz halászni. Azon leszel rajta, hogy minél több követője legyen Jézusnak. Oké, mert ha megtaláltak, megtalálnak másokat. De csak nézd, figyelj, Máté egy jó példa erre. Máté, aki ezt az evangéliumot írta. Ez egy vámszedő volt, Jézusnak az egyik tanítványa, aki követte Jézust. Egy vámszedő. Tehát a reakció, amikor Máté bekerült ebbe a csapatba, hogy mit keres itt ez a rohadék? A vámszedőkről az a legutolsó, legaljasabb szemétláda volt abban a korban. Egy vámszedő. Mert zsidónak kellett lennie, és a zsidókat kellett megvámoltatnia, és megadóztatnia, és ő nem tudom hányszorosát szedte be, de ő ebből élt és gazdagodott meg, hogy behajtotta a zsidó vámot adót, behajtotta a rómaiaknak valót, és aztán valaminek itt is kell maradnia. És ő egy áruló volt. Tehát a saját népe szemében ez egy áruló volt, és őt beválasztotta Jézus. Hát ez undorító. Ez tökgáz. Hogy lehet Jézus, hogy ő befért ebbe a csapatba? Oké, de Jézus találkozott Mátéval, és azt mondta neki is, hogy kövess engem, és ő követte őt. Mert azt mondja a Máté 9.9, amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy Máté nevű férfit, aki a vámszedő helyen ült, és megszólította. Kövess engem, Máté pedig fölkelt, és csatlakozott Jézushoz. Ez őrület. Ez őrület. Ott hagyta a kasszát. Ez őrület. De nem hihetetlen, hogy Jézus azok után megy, akiket a legkevésbé szeretnek? Ez Jézusnak a szíve. Hogy azok után megy igazán, és azok felé mondja, hogy gyere, kövess engem, gyere velem, legyél velem. Akiket a legkevésbé szeretnek az emberek. És lehet, hogy többiek úgy voltak vele, hogy hát Jézus, ez tévedés volt. Ezt nem kellett volna. Tehát, lehet, hogy nem is ismeri Mátét, azért hívja. Tehát, lehet, hogy így gondolkodtak a tanítványok, amikor látták ezt a hívást. hogy Mátét be akarja venni a csapatba. De Jézus azt mondja, hogy nem, azt akarom, hogy kövess engem. És azt akarom, hogy olyas valaki légy, aki változást tud hozni emberek életébe. És azok tudnak igazán nagy változást hozni, akiknél Isten egy nagyon nagy változást is hozott az életükbe. És ilyen volt Máté is. Ja. Hogy őt méről kapta ki. És aztán itt jön a még nagyobb őrület, mert Máté egyből elkezdett így gondolkodni, hú, de jó ez a Jézus követés. Hát nekem van egy csomó barátom. Van egy csomó barátom. Mind a vámszedők közül, ugye, jaj, ne hozd őket közénk, utáljuk őket. Mind a vámszedők közül, a családomban, de mindenki. Tehát van egy csomó ismerősöm. És összehozott egy bulit, egy partit, egy Máté partit a házában. Így hívjuk mi ezt, hogy Máté partit. És 10. versben itt leírja, egyszer Jézus Máté házában vendégeskedett. Ez ott van? Igen, ott van. Egyszer Jézus Máté házában vendégeskedett. Sokan mások is odajöttek. Vámszedők és mindenféle rossz hírű bűnösök, akikkel Jézus és a tanítványai együtt vacsoráztak. Oké? Tehát úgy volt vele Máté, hogy adta betyár mindenit. Teremtenem kell egy olyan légkört, egy olyan helyet, egy olyan körülményt, ahol a barátaim bátran eljönnek. Bátran eljönnek, és aztán Jézus is ott lesz, és ők találkozni fognak egymással. Mert szeretném, hogy ők is találkozzanak Jézussal. Így gondolkodott Máté. Hihetetlen. Mert ha Máté engem is meg tudott változtatni, hát akkor őket is simán meg fogja változtatni. Meg fogja tudni változtatni őket is. És Máté összehozta, Máté összeszervezte, és megtörtént a buli. Oké, és egyébként csak zárójelbe, de jó nagy zárójelbe mondom, hogy ezért csináljuk a gyülit. Ezért csináljuk úgy, ahogy az Isten tiszteleteket, hogy ide meg tudjuk hívni a barátainkat, az ismerőseinket, a kollégáinkat. Jöjjenek el, és találkozzanak ővele. 11. vers, figyelj, amikor a farizeusok látták, hogy Jézus ilyen emberekkel eszik együtt, azt kérdezték a tanítványoktól. Hogy lehet az, hogy a ti mesteretek vámszedőkkel és mindenféle bűnössel együtt ül asztalhoz? Oké, amikor a farizeusok meglátták, pánik tört ki a farizeusok között. De figyeljetek, a vallásos keresztényeket kiakasztja. Tényleg kiakasztja ez a fajta hozzáállás, amikor nem vallásos embereknek hozol létre valamit azért, hogy találkozzanak Jézussal. A vallásos kereszténységet az, ahogy csináljuk mi a gyülekezetet, ez kiakasztja őket. Úgyhogy én mint lelkipásztor ebben a tekintetben, én nem is fogok rájuk hallgatni, vagy nem is érdekel, hogy mi a véleményük. Erőre borítékolom. Világi zene megy az Isten tisztelet előtt, vagy akár egy világi dalt éneklünk el, de illik mondjuk a témához. Vagy mindenféle más egyéb, amiket eszközöket használunk. Ugye, mert azt mondtuk, hogy bármit megteszünk, kivéve a bűnt, hogy segítsünk embereknek, hogy találkozhassanak Jézussal. Ja, úgyhogy, és ezt tette Máté is. Ezt teszük mi is. Úgyhogy megcsinált ezt a jó kis partit. Nem hívőknek való partit csinált. És jársz. Ez tök jó. Egyébként nem a vallásos embereknek csináljuk a gyűlit. Akik ragaszkodnak a különböző formalitásokhoz. És én úgy vagyok vele, hogy addig jó, amíg zavarjuk az ilyen embereket. Addig jó. Addig jó úton haladunk. Mert Jézus, Máté, meg a tanítványok is így csinálták. Zavarták a vallásos embereket. Nem azért csinálják, hogy zavarjuk őket, egyszerűen csak az a tény, hogy másképp csinálunk valamit, vagy úgy csinálunk, ami az Istentől távol embereknek kezelhető, érthető és használható. Tudod, ez a jó? Ezt gondolom. Hol van a kereszt? Sehol nincs nektek kereszt. Nincs. Falon nincsen kereszt. Nem is lesz. Nincs rajta klepetus. Tudod, ez nem is lesz. Ja. Nem vagyok Jedi lovag. Vagy úszómester. Hogyha fehér. Ja. Úgyhogy hol a kereszt? Hát itt van a szívemben. Hol a kereszt? Itt van az üzenetben, beszélünk róla. Nem hordanunk kell, nem kiraknunk kell, hanem beszélnünk kell róla. És ennyi. Ja. Jézus nem azért halt meg a kereszten, hogy aztán azt a keresztet megrakjuk ki mindenfelé. És azért sem halt meg a kereszten, hogy rutinból 10 darab kereszt szót mindig rakjak bele minden üzenetbe. Csak hogy a vallásos ember elégedett legyen, hogy na, ez egy kereszt üzenet volt. Miért volt kereszt? Azért, mert 10-szer hallottam, hogy kimondta azt a szót, hogy kereszt. Meg vér. Nem kell ahhoz 10-szer, 20-szor, 100-szor benne lenni a keresztszónak, hogy az Jézus keresztjéről szóljon az az üzenet. Ja. Tudod, a keresztet fel kell vennünk minden nap. És követnünk kell Jézust. Úgyhogy én személy szerint nem akarok olyan gyűlit csinálni, ami meghatja a vallásos embereket. Nem arra vagyunk elhívva, hogy azokat is tápoljuk, akik már meg vannak győzve. Mi olyan gyűlit fogunk csinálni, és csinálunk is, ahová jöhet bárki, bármilyen életstílussal, bármilyen állapotban, bármilyen problémával, és biztos lehet abban, hogy Jézusról fog hallani. Ugyanúgy, mint ma is. És Jézus fogja majd az embereket megváltoztatni. Nem mi, hogy előírünk valami kódot, hogy kell viselkedni. Hanem majd Jézus változtat meg. Miután valaki találkozik ő vele. De hát ez nem normális dolog. Hát, lehet. Számomra normális az gagyi. Na. Ennyi. Ennyi. A legutolsó dolog, amit szeretnék, hogy egy normális gyülekezet legyünk. Nem kell, hogy mi normálisak legyünk. Legyünk nem normálisak. Jézusért. Őrültek, bolondok Jézusért. Ja. Tehát nem csodálatos, hangzatos, gyönyörű, szép istentiszteleteket akarok, hanem olyan istentiszteletet, ahol emberek felébrednek. Ahol embereknek felébred a tűz a szívükben Jézus iránt. Hogy embereknek kinyílik a szeme Jézus iránt. Hogy embereknek jön egy éjség Isten igéje után. Hú, ez jó volt, én el akarom otthon ezt olvasni, mert ez jó volt. Vagy utána akarok nézni, vagy van egy-két kérdésem. Ja, én ezt szeretném. 12.-13. vers, ugyanitt. Máté 4. Amikor Jézus ezt meghallotta, ő válaszolt a farizeusoknak, a vallásosoknak. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Megválaszolta nekik az akadékoskodásukat. Menjetek és értsétek meg végre, mik jelent ez. Irgalmasságot kívánok, nem áldozatokat. Nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívjam. Oké? Tehát élni és szólni az evangéliumot. Erről szól a dolog. Élni és szólni az evangéliumot. És erre vágyunk. Most nézd, figyelj, egy rész, Róma 10. Hogy történik ez meg? Figyelj. 14. vers. De hogyan hívják segítségül azt, tehát akik távol vannak Istentől, még nem találkoztak Jézussal, hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan higgyenek abban, akiről még csak nem is hallottak? Oké, tehát szükség van arra, hogy beszéljünk róla. Hogyan hallhatnának róla, ha senki nem mondja el nekik az üzenetet? Erről beszélünk már, hogy mondjuk el az üzenetet. Viszont hogyan vihetné el valaki az üzenetet, ha nem küldik ki? Hiszen ezt mondja az írás, milyen szép és amikor jönnek, akik az örömhírt hozzák. Mégsem engedelmeskedett mindenki az örömhírnek, hiszen Ézsaiás próféta is ezt mondta, Uram, ki hitte el, amit mondtunk. Tehát a hit abból származik, amit hallunk, tehát hallaniuk kell az embereknek Jézusról. Akkor lesz hitük ő benne. És amit hallunk, az Krisztus beszéde. Aki úgyhogy prédikálnunk kell, be kell mutassuk Jézust. Be kell mutassuk. De Balú, akkor te most a számok után mész, akkor most ez arról szól, hogy akkor minél többen legyünk a gyülekezetben, meg mit tudom én, a sok számok, és legyenek itt tömegek, meg minden. Tehát akkor Balú, akkor te számok után mész, hanem arról szól, hogy egészségedre. Igen, abszolút. Abszolút a számok érdekelnek. Ha téged nem érdekelnek a számok, akkor miért nézegeted mindig a bankszámla egyenlegedet? Ha? Vagy miért törlesztesz? Nem a számok a lényeg. Miért törlesztesz? Miért fontos az, hogy mennyit keresel, ha nem a számok a lényeg? Ja. Miért fontos, hogy mennyit adózol, ha a számok nem lényeg? Ja, a pénzügyekben ott lényeges, de emberekben az nem lényeges. Ez egy veszélyes terület. Oké, és most csak felolvasok egy csomó ige helyet az apostolok cselekedeteiből. Csak felolvasom, hogy lássuk azt, hogy Isten mit gondol a számokról. És hogyha én ezzel kapcsolatban rosszul gondolkodom, akkor én ezt meg akarom bánni, meg akarok térni ebből a bűnömből. De most ki lehet rám mérges? Tényleg, ki mérges rám abban az esetben, ha én minél több embert szeretnék, hogy megismerje Jézust? Akkor ki lesz rám mérges? Így van. Apcsák 2.41, azt mondja, akik elfogadták Péter beszédét, ez pünköstkor volt, még azon a napon bemerítkeztek, így körülbelül 3000-en csatlakoztak hozzájuk. Apcsák 2.47, ez amikor a gyülekezet megalakult, az első gyülekezet, az első században. Azt mondja, dicsértek Isten, még azok is kedvelték őket, akik nem tartoztak közéjük. Az Úr pedig napról napra gyarapította a csoportot olyanokkal, akik üdvösségre jutottak és csatlakoztak hozzájuk. Tehát napról napra csatlakoztak. Apcsál 4.4. Azok közül, akik hallgatták az apostolokat, sokan hittek, úgyhogy a Jézusban hívő férfiak száma körülbelül 5000-re nőtt. És ez csak a férfiak száma. Apcsál 5.14. Egyre többen hittek az Úrban, és csatlakoztak hozzájuk férfiak és nők egyaránt. Apcsál 6, első és hetedik verse. Azokban a napokban, amikor a tanítványok száma nagyon megnövekedett, feszültség támadt a gyülekezeten belül, a görög kultúrát kedvelő, mindegy. Az a lényeg, hogy a számuk nagyon megnövekedett. A hetedik vers, Isten üzenete egyre több embert ért el. Jeruzsálemben meg sokszorozódott a tanítványok száma. Tehát már itt hallottunk egy konkrét számot, hogy 5000, erre azt mondja Apcsál 6-ban, hogy meg sokszorozódott. Az minimum akkor már 10000. De több. Oké, 9.31. Ebben az időben, Judeában, Galileában, Samériában Jézus tanítványának egész közössége mindenhol nyugalmat élvezett, épült és gyarapodott. A hívők egész életükkel tisztelték az Urat, a Szent Szent pedig bátorította és segítette őket, ezért egyre többen csatlakoztak hozzájuk. Na hát, miről beszélünk? 11.21. Az Úr hatalma volt velük, így nagyon sokan a görögök közül is megváltoztatták a gondolkodásokat. Istenhez fordultak, hittek az Úrban. 14.1. Pál és Barnabás Ikoniumban is elment a helyi zsidó közösség zsinagógájába. Olyan erővel hirdették Isten üzenetét, hogy mind a zsidók, mind a görögök közül sokan hívővé lettek. 14.21. Derbében is hirdették az öröm üzenetet, és ott is sokan Jézus tanítványai lettek. 16.5. Így a helyi gyülekezetek erősödtek a hitben, és napról napra egyre többen csatlakoztak hozzájuk. Tehát ha a számok nem fontosak, akkor miért van benne az apcsában ez? Miért hívta föl rá figyelmet? Miért írták bele, ha nem fontosak a számok? Dehogy nem. Ott nem fontosak a számok, ahol nem akarnak változni. Ahol nem akarnak tenni ezügyben semmit. Ahol nem ragadják meg a látást, hogy érjük el a világot. Ott nem fontosak a számok. De minket érdekelnek. Mert Istent is érdekli. És ezért fontos, hogy erről beszéljünk. De mi van, nem elég nagy a gyülid? Hát nem, azért csinál két Isten tiszteletet januártól, töltsük meg azt is. Amúgy meg 160000 ember lakik itt Szegeden, úgyhogy bőven szükség van még nagyon-nagyon sok közösségre. Úgyhogy addig nem nyugszunk, amíg az összes nem jár gyülekezetbe. Ennyi. Aranyos vagy, és naív. Balikám. Tudod, de hát... Ha ezt gondolod, akkor én meg azt mondom, hogy nem ismered az én Istenemet. Mert ő el akarja, és el is tudja érni az embereket. Nem játszadozni vagyunk itt, hanem hogy elérjük az elveszett embereket. Ja, úgyhogy mi egy mini gyülekezet vagyunk egy óriási látással. Egy mikrogyülekezet megalátással. Ja, úgyhogy, és az utolsó kérdés, és ezzel fejezzük be. Tényleg hiszem, hogy Jézus még mindig képes életeket átformálni. És ezt látjuk a történetben. Tehát amikor András megkereste a testvéret Simont, ezt mondta neki, rátaláltunk a messiásra. Rátaláltunk. Tehát amikor találkozol Jézussal, az életed meg fog változni. Az életed meg fog változni. Ott van András, összehozza Pétert Jézussal, és aztán hátralép. Szóval jó, van, összehoztalak benneteket. És lehet, hogy felmerül a kérdés, mi van, ha elhozok valakit a gyülekezetbe, az Isten tiszteletre, de nem tér meg. Én már azt mondom erre, hogy nincs ez semmi gond, ez nem a te felelősséged. Nem. Nem tudunk megmenteni senkit. Tehát a gyülekezetek problémája az, hogy próbálnak erkölcsöt ráerőltetni az emberekre, hogy eljössz közénk, és akkor tudsz közénk állni, hogy így, meg úgy, meg amúgy viselkedsz, és akkor majd jó rendbe rakjuk az embereket. Nem. Nem. És akkor mondják, hogy de akkor jöhetsz Jézushoz, majd már kipucoltad a dolgokat, ha majd nincsenek szexuális problémáid, ha majd nem dohányzol, ha majd nem iszol, ha majd nem drogozol, ha nem csinálsz örültségeket, mert így nem foglak oda viszni Jézushoz. Ha hogy? Hát undorodni fog tőled, majd ha megváltoztál. De figyeljetek, én nem így jöttem Jézushoz. Én talaj részegen adtam át az életemet neki. És akkor látogatott meg a legigazán, amikor a legmélyebben voltam. Mert ilyen Jézus. És megváltoztatott. De az ott sem egy nap alatt történt. Ez egy folyamat. Ez egy folyamat. És tudod, sajnos a gyülekezetek azt gondolják, hogy tehát azt szeretnék, hogy aki nem ismeri Jézust, az úgy viselkedjen, mintha ismerné. Nem, először találkozni kell Jézussal, és Jézus elkezd munkálkodni belül. Elkezd munkálkodni belül. Tehát a gyerekek is így nőnek föl. Tehát nem viselkedtetek úgy a 2 éves gyereke, vagy a 3 éves gyereke, hogy járja már normálisan, még éppen most kezdett el járni, és akkor... Járjál már normálisan, hát nem igaz, hogy nem tudsz úgy járni, hát nézd már meg, hogy én hogy járok. Így kell járni. És akkor ez 1 éves, igen. Tehát nem, hát gyerekként kell kezeljük. Ja, tehát... És hogy változott? Hogy nem változott? Úgy kezdődött, hogy egy másik nevet adott Péternek, Jézus. Hogy Simon vagy, de Péter leszel most már. És megváltoztatta az azonosságát. Egy más személy lett. Kicserélte. Adott egy új nevet neki. És ez az ember, ez a Péter, akit ez 3 évvel később, olvastuk az előbb, hogy prédikált pünköstkor, 3 évvel később, és 3000 ember megtért. Isten használta őt. De ez onnan indult ki, hogy találkozott Jézussal, és odaadta neki az életét. Úgyhogy a meghívás az rajtunk múlik. Rajtam és rajtad, hogy meghívjuk a barátainkat. És a többi az Isten munkája. Oké, úgyhogy imádkozzunk. Jézus, köszönjük. Köszönjük, te egy hatalmas Isten vagy, és képes bármire. Te képes vagy bármilyen változást hozni az életünkbe, de mi a leglenyűgözőbb, hogy te képes voltál az életedet feláldozni értünk. És most visszamegyek az első kérdéshez. Mert lehet, hogy most jöttél rá, hogy még nem találkoztál Jézussal, vagy tudtad, hogy még nem találkoztál Jézussal. Hallottál róla, sokat hallottál már róla, de nem találkoztál még vele. Azt akarom neked mondani, hogy ő ismer téged. Ismeri minden porcikádat. Ő a te teremtőd. Ő az, aki formált téged az édesanyád méhébe. És egyetlen jó tanácsom van csak, hogy hívd segítségül az ő nevét. Bízzál benne ma. Vald őt az uradnak, a megváltódnak. Mondd azt neki, Jézus, szükségem van rád. Jézus, akarlak. Legyél az Uram, és megváltom. És hogyha ezt megtetted a szívedben, Pál apostol azt mondja, hogy aki valaki a szívével hiszi, és a szájával megvallja, hogy Jézus a megváltója, akkor üdvösséget kap, akkor szabadulást kap. Úgyhogy arra kérlek, hogyha szívedben hitted, akkor vald meg a száddal, nem most hangosan, nyugi, hanem valakinek, akit ismersz közülünk. Csak mondd el. Mert szeretnénk veled ünnepelni. Szeretnénk veled együtt örülni. Mert az életed legfontosabb döntését hoztad akkor meg a mai este. És úrunk, imádkozunk az előttünk álló időszakért, jövő héten az adventi családi délutánért, az ünnepi istentiszteletekért, kezdődve jövő vasárnaptól a karácsony témájú üzenetekkel, és a karácsonyi alkalmunkért 20-án. És aztán imádkozunk a januári változásokért, a dupla istentiszteletért, január 10-től vasárnap délelőttönként. Imádkozunk, Uram, hogy hozz sokakat, használj minket. Adj nekünk bátorságot az ismerőseink között, a családunkban, a munkatársaink között, a barátok között. Adj bátorságot, hogy azt mondjuk, hogy gyere. Találkoztam olyas valamivel, amit nem tudok leírni szavakkal, de gyere, nézd meg, gyere és lásd. Uram, imádkozom, hogy zavard a lelkünket, zavard a szívünket, az elveszetteket illetően. Kérünk, Urunk, hogy ne hagyj békén bennünket. Adj szavakat, adj bátorságot, hogy bemutassuk a hozzánk közel állóknak azt, hogy ki vagy te. Jézus nevében. Amen.